Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy az Európai Unió hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, jelentette be Hadja Labib az Európai Unió tanácsának június 30-áig tartó féléves elnökségét betöltő Belgium külügyekért és általános ügyekért felelős minisztere kedden Luxemburgban. Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a folyamat hosszú éveket fog igénybe venni, és nincs realitása a 2030-as dátumnak. Kalapos Mihály Bendalzsevszki Antont a posztszovjet térség szakértőjét kérdezte.
Ukrajna számára ez egy új minőség a csatlakozási tárgyalásoknak a megkezdése. Az EU-s csatlakozáshoz vezető út egészen hosszú, 7 ilyen konkretizált lépésből áll, és az egyik első ilyen lépés Ukrajna számára az volt, hogy 2 évvel ezelőtt, 2022. júniusában nagyon rövid jelentkezési folyamatot követően megkapta a tagjelöl státuszt Ukrajna. És ehhez bizonyos kritériumokat, bizonyos pontokat teljesítenie kellett Ukrajnának. És legközelebb, másfél évvel később, 2023. decemberében ugye vizsgálták, hogy Ukrajna teljesítette ezt a házi feladatot, teljesítette ezeket a pontokat. Akkor megállapították, pontosabban még pár hónappal korábban a bizottság megállapította, hogy nagy részt teljesítette, tehát alapvetően Ukrajna kész a tagsághoz vezető, tehát a csatlakozási folyamatnak a megnyitásához. Ugye erről szavaztak 2023. decemberében az EU-s tagállamok, és ugye ha emlékszünk rá, akkor Magyarország is alapvetően támogatta ezt, hogy a konszenzusos döntés kell a csatlakozási folyamat megnyitásához, és ez a konszenzus ez megvolt. A következő folyamat az, hogy csatlakozási tárgyalásokat megkezdjék, azért nem volt azonnali a 2023. decemberi döntést követően, mert voltak ugye pontok, amelyeket Ukrajna nem teljesítette teljes mértékben. Itt többek között például az igazságügyi reformra kell gondolni, a média szabadságra, ehhez hasonló folyamatokra. Ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna azóta egyébként teljes mértékben megfelel az EU-s követelményeknek. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Ukrajnában, ahogy korábban is voltak igen komoly, súlyos problémák a korrupcióval, ezt nem orvosolták, de megtettek bizonyos lépéseket, amelyeket első körben az Európai Bizottság kilátásba helyezett, amit teljesíteni kellett Ukrajnának. Tehát azokat a lépéseket Ukrajna teljesítette, ami szükséges volt a csatlakozási tárgyalások folytatásához, és így lehetőség nyílt a tárgyalásoknak a megnyitására. Ugye fontos elmondani, hogy itt nem csak Ukrajnáról van szó, hanem Moldova is ugyanúgy folytatta, vagy elkezdte ezeket a csatlakozási tárgyalásokat, és ugyanabban a cipőben jár, mint Ukrajna, tehát úgy tűnik, hogy a két ország párhuzamosan fog, hát szinte egyszerre fog menetelni az EU-s tagság felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyszerre fogják őket felvenni az Európai Unióba. És hogy rátérjünk a többi kérdésre, mikor lehet Ukrajna EU tag, és mennyire áll készen rá. Ez a folyamat hosszú éveket foglalhat magába, ezt nem lehet most pontosan megmondani, hogy Ukrajna 5 év múlva vagy 10 év múlva fogja teljesíteni. A várakozások eltérnek, tehát ezt le kell szögezni. A várakozások élesen különböznek attól függően, hogy melyik EU-s tagországról beszélünk, és mit látnak Ukrajnában. Tehát Ukrajnában az általános elvárás, és Moldovában is az általános elvárás az, hogy 5-6 éve belül, durván 2030-ig, tehát ők ezt a 2030-as évet lőtték be, hogy addig abban bíznak, hogy mind Ukrajna, mind Moldova az Európai Unió teljes körű tagjává válik. Ennek azt gondolom, hogy egészen kicsi a valószínűsége. Nyilván a lakosságot, az ottani lakosságot az motiválja, hogy nem 10-15-20 éves határidőkben gondolkodnak, és egy sokkal közelibb perspektívát kapnak, tehát 2030 az még egy viszonylag belátható perspektíva, hogyha azt mondjuk, hogy 5-6 éven belül Kijev és Kisinyov az EU-ban lesz, akkor ezt a lakosság is megérti, tudja értelmezni, pontosan tudja, hogy ez a cél, ami felé haladnak, ez belátható időn bekövetkezik. A valóság ugyanakkor inkább legalább 10-15 évet mutat. Ukrajna, ahogy Moldova is, egy poszt-szovjet ország, vagyis ugye annak idején szovjet tagköztársaság volt. Az ő alkotmányuk, az ő törvényi berendezkedésük, jogi berendezkedésük még nagyban ezeket a szovjet mintákat, ezt a szovjet örökséget követi, és mind Ukrajnának, mind Moldovának teljesen át kellene állnia az Európai Uniós jogszabályokra, az Európai Uniós szabványokra, normákra, és ez egy nagyon hosszú folyamat. 35 különböző témában kell a követet. Ennek a csatlakozás, ebben a csatlakozási folyamatban 35 különböző ilyen úgynevezett klaszterben kell a két országnak teljesíteni, és ugye megfelelni az EU-s szabályoknak is, és az EU-s jognak. De ez a 35 klaszter, tehát kezdve az igazságüggyel, a média szabadsággal, a demokráciával, a vállalati működéssel, stb. Stb. De hát ez a 35 klaszter, az több ezer törvényt foglalhat magába, amelyeken végig kell menni, amelyeket el kell fogadni, megfelelő ugye, ukrán szabályozását kell ültetni, és ami legalább ennyire fontos, hogy ezeknek a törvényeknek a gyakorlatban is működni kell. Tehát az, hogy önmagában, hogy meghoznak egy döntést, meghoznak egy törvényt, az meg önmagában nem garantálja, hogy azt a törvényt be is fogják tartani, és hogy az megfelelően fog működni. Éppen ezért önmagában a jogi harmonizációnak az előkészítése, a véghezvitele, a törvényeknek az elfogadása, és utána ugye a betartatási gyakorlatnak az ellenőrzése, az egy igencsak hosszú folyamat lesz.
Amikor ebben a háborúban Ukrajnát nagyon támogatja akár az Egyesült Államok, Németország vagy Lengyelország, akkor ezt azért is teszi, mert már az újjáépítés gazdasági hasznára gondolnak, amiket profitálhatnak majd ezek az országok?
Én nem gondolom azt, hogy ezek a szempontok elsődlegesen a német vagy a lengyel döntéshozók előtt játszanak. Lengyelország számára elsősorban ez egy biztonsági kérdés, tehát egyszerűen az orosz befolyás, Oroszországnak a kiterjedése nem juthat el Lengyelország határaig, ez egy alapvető is a lengyel politikában. Tehát Lengyelország esetében elsősorban biztonsági kérdések játszanak, Németország talán némileg ilyen szempontból más, ők egészen sokáig húzták az időt, hiszen számukra, tehát mielőtt teljes mértékben beleálltak Ukrajna mögé, számukra a korábbi orosz együttműködés, az olcsó orosz energiának a használata az rendkívül fontos volt a német gazdaság számára. Nyilván azóta komoly károkat szenvedett a német gazdaság. Tehát ezek nem elsődleges szempontok voltak, de azt gondolom, hogy ezek nem elhanyagolható szempontok. Tehát Ukrajna háború utáni helyreállítása, Ukrajna működése szempontjából azok az országok, amelyek nagy szerepet vállalnak jelenleg Ukrajna támogatásában, nagy szerepet fognak kapni az ország helyreállításában is. Tehát ez is, talán mondhatjuk, hogy ez is egyfajta alapvető, és ez természetes módon következik, hogyha ennek az országnak vannak bizonyos szoros szövetségesei, akkor elsősorban ezeket a szoros szövetségeseket próbálja meghálálni, és hát olyan jó helyzetbe hozni. De tehát nem ez az elsődleges szempont, azt el kell mondani. Ahogy azt is el kell mondani, hogy a lengyel külpolitikának mindig is, tehát legalábbis az elmúlt 20 évben mindig is része volt a Lengyelországtól keletre való nyitás. Ugye a lengyel külpolitikai gondolkodásban több ilyen regionális, geopolitikai projektet hoztak létre. Lehet említeni például a háromtenger kezdeményezést, amelyben egyébként Magyarország is benne van. Ez egy ilyen nagy regionális kezdeményezés, ami még 100 évvel ezelőtti időszakra, Piłsudski idejére nyúlik vissza. Van egy úgynevezett Lublin háromszög külpolitikai projekt, ami Lengyelországot, Romániát, Ukrajnát és a balti államokat foglalja magába. És ebből a szempontból talán a legfontosabb az úgynevezett keleti partnerség, amelyet Lengyelország még bőven a háború előtt, még bőven a Krím orosz megszállása előtt kezdeményezte 2009-ben, és annak az volt a lényege, hogy 6 posztszovjet ország esetében Lengyelország megpróbál, hogy olyan külpolitikát folytatni, amely alapján ezeket az országokat a lengyel érdekszférába húzza. Lényegében az Európai Uniós szomszédság politikának a részévé teszi őket. Itt Moldova, Ukrajna, Belarus, Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán szerepelt ebbe a keleti partnerségbe, és a keleti partnerség révén lengyel és EU-s forrásokból jelentős összegeket, jelentős támogatásokat adtak ezeknek az országoknak különböző infrastruktúrális fejlesztésekre, demokratikus fejlesztésekre, emberi jogok betartására, stb. Stb. Tehát ezek a projektek jóval a háború előtt indultak, tehát ebből is látszik, hogy Lengyelország a saját külpolitikai érdekszférának a részévé tekintette ezt a régiót, csak akkor megjegyzem, hogy Magyarország ugye hasonló politikát folytat a Balkán esetében, tehát Magyarország számára is a külpolitikai gondolkodásnak, az Európai Uniós bővítésnek egy jelentős része, vagy nagy jelentőséget szentelünk a balkáni csatlakozásnak, a balkáni országoknak, a balkáni országok irányába folytatott politikának. Lengyelország számára ugyanez az a fontos külpolitika a keleti szomszédjai felé érvényesült.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A NATO döntéshozó szerve az Észak-Atlanti Tanács döntött arról, hogy Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnököt nevezik ki a NATO következő főtitkárának. Rutte mind a 32 NATO szövetséges támogatását megszerezte, Zsámboki Zsolt Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének egyetemi docensét kérdezte.
Konszenzusra törekvő és egy konszenzus teremtő személyiség, aki ugye 2010 óta állt a holland kormány élén. Ez azt jelenti, hogy van tapasztalata részben a konszenzus teremtésben, részben pedig rendkívül nagy tapasztalata van ugye nemzetközi porondon is, jó lehet nem feltétlenül a NATO-ban ott is, de az Európai Unióban ugye Orbán Viktor egyedül, aki hosszabb ideje tölt be miniszterelnöki posztot. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos. A másik, hogy jó néhány olyan kihívása van a NATO-nak, amiben arra gondoltak, hogy Mark Rutte talán ebben jól tud szerepelni. Az ilyen elsősorban mondjuk Trumpnak az esetleges megválasztása, emlékeztetnék arra, hogy Mark Rutte volt egyébként az, aki az európai vezetők közül nagyon határozottan szembe helyezkedett már az első Trump érában Trumpnak bizonyos kijelentéseivel. Azt gondolom, hogy mint holland miniszterelnök példamutató is nagyon erős elkötelezettséget mutatott Oroszország Ukrajnával szembeni háborúja kapcsán, Ukrajna támogatásában, és hát abban bíznak gondolom a tagállamok, hogy olyan kérdésekben is elég vehemens lesz és konszenzus teremtő lesz, mint például a NATO európai képességeinek a fejlesztése, vagy például a Kínával fennálló kapcsolatok valamilyen közös, konszenzusos kialakítása, mert ebben a kérdésben például a NATO tagállamok között is nagy eltérések vannak.
Mennyire maradna magára Európa, hogyha valóban Donald Trump nyerne ismét az amerikai elnök választáson?
Én azt gondolom, hogy elsősorban arról lehet szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok csökkenti a NATO-ban való amerikai szerepvállalást. Van egy európai lába, meg van egy kanadai lába gyakorlatilag a NATO-nak, de én ezt a legrosszabb forgatókönyvnek tekintem. Azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államokban vannak olyan nemzeti érdekek, amelyektől tulajdonképpen hosszú időre, vagy egyáltalán nem is biztos, hogy egyáltalán eltekinthet Donald Trump, és egyébként Oroszországnak a meggyengítése, vagy Ukrajna valamilyen módon való támogatása egyelőre úgy tűnik, hogy ilyen. Más kérdés, hogy most egy választási kampányban vagyunk, és így Donald Trumpnak eltérő álláspontot kell bemutatnia, mint amilyen Joe Biden álláspontja.
Általában az európai állásponttal szemben helyezkedik el Ankara. Milyen jó tagállamnak számít így idézőjelben a NATO-n belül Törökország?
Törökország elég nagy mozgástérrel rendelkezik, és elég nagy ország ahhoz, hogy a NATO-n belül önálló politikát folytasson bizonyos kérdésekben. Azt látni egyébként már régóta, hogy Törökország gyakorlatilag a posztszovjet térségben, például a Kaukázus térségében nagyon aktív, az örmény azeri háborúra kell csak gondolni. Ugyanakkor meg az is világos, és ezt a török vezetés többször is elmagyarázta és elmondta, hogy szüksége van a NATO-ra, és szüksége van gyakorlatilag a NATO támogatására. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek vitapontok, ahogy eddig is voltak, de nem fog megkérdőjeleződni gyakorlatilag Törökország NATO tagsága, a NATO politikáját támogató álláspontja, legfeljebb, ahogy eddig is egyébként néha megkéri az árát, gondoljunk csak a svéd NATO csatlakozásra.
Mik most a legnagyobb kihívások, fenyegetések a NATO-ra nézve? Oroszország ugye már Finnországot, Svédországot is megfenyegette, hogy beléptek ebbe a szervezetbe. Honnan jöhet még ilyen kihívás?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az alapvetően az, hogy fent tudja-e tartani a NATO a nyugati országok, illetve a NATO tagországok Ukrajna támogatását, vagy sem. Be tudja-e építeni a saját politikájának a normál menetébe, hogy Ukrajna támogatása ne egy különleges helyzet legyen. Ez az első számú. Az orosz fenyegetést én bizonyos értelemben második számúnak tekintem, tekintettel arra, hogy abszolút egyetértek abban egyébként a magyar vezetéssel, személyesen Orbán Viktorral is, hogy Oroszország nem fogja megtámadni a NATO-t, mert pontosan tudja, hogy a NATO jóval erősebb, mint Oroszország. Emellett természetesen van egy olyan kihívása Európának, amely gyakorlatilag az európai képességeket illeti, és itt bizony mind a NATO főtitkárnak, mind pedig az egyes tagállamoknak nagyon elkötelezettnek kell lennie, ha gyakorlatilag meg akarja oly módon erősíteni a NATO európai pillérét, hogy ez elrettentse valóban Oroszországot, talán ne csak a NATO elleni fellépéstől, hanem esetleg az ukrajnai háborúhoz hasonló események beindításától.
Bár Hongkong egyebek mellett adórendszerének köszönhetően továbbra is egyedülálló előnyökkel bír, kétségtelenül veszített korábbi jelentőségéből áll az Economus Fish tanulmányában. A Covid, a kínai gazdasági nehézségek és a geopolitikai feszültségek mellett Peking a nemzetbiztonsági törvényekkel bizonytalanná és kockázatossá teszi a hongkongi üzleti környezetet is. Tatár Tíme az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, Csenger Ádámot kérdezte.
Xi Jinping elnöknek abszolút prioritása a nemzetbiztonság, illetve a külföldi erők elleni fellépés. Kínában és Hongkongban is ezt a szemléletet kívánta érvényesíteni, és ez sikerült is neki a két nemzetbiztonsági törvénnyel. Tehát mindenek előtt az volt a pekingi vezetés célja az utóbbi bő 10 évben, hogy érvényesítse az akaratát Hongkongban, azaz elnémítsa a rendszerellenes kritikus hangukat.
Hogyan érinti ez egyrésztről a hongkongiakat, másrészt pedig a Hongkongot jellemző gazdasági életet?
Több tényező hat együttesen. Mindazonáltal elmondható, hogy a nemzetbiztonsági törvények és Peking egyéb intézkedései Kínában negatív hatással vannak Hongkong gazdasági és üzleti szerepére. A nemzetbiztonsági törvények megfogalmazásai nem eléggé precízek, és az alkalmazásuk pedig önkényes, így a városban működő külföldi vállalatok, befektetők is a hatája alá eshetnek, akár úgy is, hogy semmi olyasmit nem követnek el tudatosan, ami megsérthetné a törvényeket, mégis ez a fenyegetés fennáll. Ami pedig az ottani lakosokra gyakorolt hatást illeti, különböző felmérések születtek az elmúlt években arról, hogy például a választók közel fele, hogyha tehetné, akkor elhagyná a várost, illetve egy 2020-as felmérés alapján 30%-uk tett is lépéseket annak érdekében, hogy elhagyja a várost. Az okokat többek között abban jelölték meg, hogy a város demokratikus működése korlátozottá vált, a politikai és személyi jogokat korlátozták, csorbították, az oktatás színvona is csökkent sokak véleménye szerint, és összességében van egy demográfiai hatása is a jelek szerint a törvényeknek, mint pedig az, hogy a város népességének egy része elhagyja a várost. Jellemzően fiatalabb és képzett lakosokról van szó, a helyükre pedig idősebb, szintén képzett, jó részt ázsiai, és azon belül is túlnyomó részt szárazföldi kínaiak érkeznek. Hosszú távon is lehetnek hatásai Hongkong nemzetközi jellegét kissé elveszítve, egyneműbbé válik a szárazföldi Kína. A kulturális értelemben is.
Mennyire lehet párhuzamot vonni Hongkong, illetve Tajvan között?
Az kétségtelen, hogy Kína mindenképpen fennhatósága alá akarja vonni Tajvant is. Xi Jinping kijelentette azt is, hogy akár erővel is visszaszerzik a szigetet, hogyha kell. Hongkong esetében a kínai kommunista párt meg tudta azt tenni, hogy elhallgattatta a rendszerellenes kritikus hangokat. Volt egy olyan egyezmény Kína és az Egyesült Királyság között, hogy 50 évig fennmarad az egy ország két rendszer elve, de ennek a 2020-as nemzetbiztonsági törvény bevezetésével végérvényesen véget vetett Peking. Tajvan esetében nyilvánvalóan teljesen más a helyzet, hiszen ott ugyan Peking azt mondja, hogy ez egy renegált tartomány, de hát gyakorlatilag ugye egy független országról beszélünk, még hogyha de jure nem is az. A hasonlóság abban megmutatkozik, hogy mindkét területre kizárólagos igényt tart Peking, és érvényesíteni kívánja az akaratát.
Minden harmadik marokkói tervezi azt, hogy elhagyja hazáját, és Európában vagy az Egyesült Államokban próbál letelepedni. Tárik Messzár, a Migrációkutatóintézet vezető kutatója szerint azonban a valódi problémát a szubszaharai térségből menekülők okozhatják, akik egyre nagyobb számban érkeznek Marokkóba. Várkonyi Gyula interjúja.
Körülbelül a marokkói lakosságnak a 35%-a gondolkodik a kivándorláson. Ez egy felmérés, ugye az Arab Barométer felmérése, ugye Princeton Egyetemhez köthető felmérés, és tulajdonképpen 2400 marokkói állampolgár bevonásával készült. Az, hogy ez mennyire reprezentatív, hát nyilván egy ekkora mintánál már azt szokták mondani, hogy ez reprezentatívnak számít, de azért ez nem számít túl nagy mintának. Ha a tendenciákat nézzük meg, meg a saját tapasztalataimat is el tudom mondani, hogy azért ez a szám valószínű, hogy ez az arány valóságos lehet. Tehát ha az ember marokkóiakkal beszél, akkor nagyon azokon szóba kerül az elvándorlás, a kivándorlásnak a kérdése. És elég magas a kivándorlási kedv Marokkóból, ez az én saját tapasztalatom is. És ez a kutatás is egyértelműen alátámasztja. Ugye a marokkóiak többsége Nyugat-Európába, valamint Egyesült Államokba szeretne vándorolni, valamint Dél-Európába. Gyakori úti cél vagy célpont számukra az Egyesült Államok, Franciaország vagy Kanada például, de Olaszországból és Spanyolországból is ugye nagyon sokan érkeznek, és fognak is érkezni a jövőben, mivel Marokkóban olyan strukturális gazdasági kihívások és problémák merültek fel az elmúlt években. Nem úgy tűnik, hogy ezek meg fognak oldódni rövid távon, és még vannak egyéb olyan problémák is, mint például a földeknek a kiszáradása, ugyanis a hagyományosan nagyon kevés csapadék esik Marokkóban, már több mint 6 éve elég száraz az összes évszak, tulajdonképpen nagyon kevés eső esik, és emiatt a mezőgazdasági szektor vagy ágazat folyamatosan zsugorodik, és nagyon sok marokkói elveszíti az állását. Elég magas a munkanélküliség is, tehát gazdasági problémák miatt hagyják el a hazájukat. Nagyon sok földművessel találkoztunk mi is, akik elvesztették az állásukat, és magas az infláció, magas az élelmiszer árak, úgyhogy több probléma adódik össze, és emiatt vándorolnak el nagyon sokan.
Ugye Marokkó nem csak, hogy mondjam, küldő ország, hanem tranzitországnak is számít a migrációs útvonalakon. Ez mennyire rontja a helyzetet, és hogyan lehet ez ellen fellépni?
Abszolút egy olyan fontos tranzit csomópont, vagy tranzit ország, hogy nagyon sok szubszaharai afrikai jelenik meg az országban, annak érdekében, hogy onnan tovább mehessenek Európába. Elsősorban Spanyolországba akarnak egyébként eljutni. Mindenképpen ki tudom emelni a Kanári-szigeteket, valamint Ceuta és Melilla enklávékat. Ugye ezek Marokkóban van ékelődve, tehát az afrikai kontinensnek a részei, viszont ugye spanyol felségterület, tehát az Európai Unió részei, és emiatt nagyon sokan próbálják meg az ott lévő kerítéseket hogy átmászni, vagy átvágni, és átjutni az európai kontinensre. Nagyon sokan érkeznek például akár Guinea-ből, vagy Szenegálból, vagy tényleg fekete-afrikai országokból. Jártam Marokkóban kétszer is az elmúlt évben, és nem annyira jelentős az ő ott létük, tehát hogy lehet találkozni velük, a nagyobb tereken néha összegyűlnek, de az a jellemző, hogy a marokkói kormány nem engedi, hogy ezek a afrikai, fekete-afrikai bevándorlók az utcákon kóboroljanak, tehát időnként összegyűjtik őket, és a perifériára szállítják el őket. Úgyhogy annyira nem jellemző az, hogy problémát okoznának a hétköznapokban, de tény, hogy sokan érkeznek Marokkóba, úgyhogy azért ez valamilyen szinten ez leterheli marokkói hatóságokat.
Mekkora potenciális veszélyt jelent mondjuk Európa számára Marokkó a migráció felől megközelítve? Mekkora embertömeg indulhat el most, és mekkora lehet ennek a száma akár a következő években?
Itt az igazi veszélytán tényleg azok a szubszaharai afrikaiak jelentik, akiknek egy része egyébként Marokkóban letelepedik, vagyis ideiglenesen Marokkóban él. Viszont a Afrikában nagyobb tömegek indulnak el, és tudjuk, hogy a biztonsági helyzet Afrikában, meg a gazdasági helyzet ez rendkívül rossz, folyamatosan romlik, meg az éghalati problémák is ugye hatása vannak erre. Ha egy nagyobb tömeg indulna meg Marokkó felé, akkor nem biztos, hogy Marokkó mindenkit fel tudna tartóztatni. Tehát ebből a szempontból azért elég nagy veszélynek van kitéve a kontinens. Más kérdés, hogy mikor lesz az, amikor egy nagyobb tömeg megindul. Voltak egyébként erre példák, és akkor a marokkói hatóság, meg a spanyolokkal együttműködve azért próbáltak ennek ellenállni, meg azért voltak botrányok is. Tudjuk, hogy tavaly Melillában több mint 20 ember halt meg például egy ilyen áttörési kísérlet során, ahol főképpen szudániak, dél-szudániak próbáltak áttörni határon. Folyamatosan ott van a feszültség és a veszélye megvan ennek, hogy egyszer egy nagyobb tömeg indul el, úgyhogy ezért érdemes figyelni Marokkóra is, meg ugye a szubszaharai országokra is.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!